I'm standing in a field, a field of
színpad. Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a fölcs az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk sitványmadárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegélünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mélysüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat, ez jó mulatság, férfi munka volt. Vörös Marti Mihály Gondolatok a könyvtárban versének utolsó sorait idéztem. A nemzet önbecsülése az, a Milton Bánik első számú tudományos intézmény az akadémiával. 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára. A főigazgatóval Monok István Széchenyi díjas irodalom és művelődés történész könyvtáros, bibliográfus, egyetemi tanár, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója 1999 és 2009 között, és most a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója. Vele beszélgetek.
Többféle szempont szerint lehet gondolkodni a magyar könyvtártörténetről, illetve a magyar tudományos intézményrendszer történetéről. Az egyik megközelítés az, hogy amikor létrejön egy intézményi rendszer, kinek a szempontrendszere mentén épül az fel. Ugye a magyar királyi udvar azzal, hogy a török elfoglalta Budát, és ezzel párhuzamosan időben úgy mondjuk, hogy nem nemzeti királyunk lett, és onnantól kezdve csak Habsburg királyunk voltak, akik nem laktak az országba, így a legfőbb művelődés szervező erő, a királyi udvar, a feudális világban mindenképpen megszűnt létezni. Prágából, ugye a birodalom korábbi központjából, sem Bécsből nem úgy szervezték a Magyar Királyság és aztán később Erdély intézményrendszerét, mint hogyha egy saját itt lakó királyi család lett volna. Tehát a központi udvar szempontrendszere az egy nagyon fontos dolog. A 17. századtól kezdődően ez a központi szervező erő, ez folyamatosan egyre erősebben érvényesült, és mire a török kiűzés megtörtént, talán összeesküvés elméletek szerint azért nem történt meg korábban, mert még nem állt készen a nem magyarországi arisztokrácia arra, hogy megfelelő mennyiségű birtokkal rendelkezzen, illetve megfelelő erővel ahhoz, hogy az ő szempontjai érvényesüljenek majd a magyar királyságnak a birodalomba történő integrálásába. Tehát mindaz, amit átélünk ma az Európai Unió körüli vitákba, ez nem új a magyar történelemben, hiszen a 18. században pontosan ugyanezek a problémák voltak. Van egy szuverenista, ha tetszik, vármegyei nemesség, egy nagyon érdekes helyzetben lévő főpapság, akik ugye többségükben magyar arisztokrata családok tagjai, katolikusságuknál fogva a császár vallásán vannak, és aktívan küzdenek a protestáns egyházak egyébként még nagyobb önállóságra törekvései ellen, de ugyanakkor képviselnünk kell egy egyetemes katolikus anya szent egyház érdekeit is. Akkor, amikor ráadásul még 100 évig, tehát a 18. század végéig még világi hatóságuk is van, hiszen a Eszterházy Károly egri püspök, az utolsó főispán püspökünk, ugye, és ugye a központi hatalom ezt nagyon nem szerette. A könyvtári intézményrendszer, vagy az a felsőoktatási tudományos intézményrendszer is, tehát a különböző alapítási szándékok között vergődött. Ugye Erdély nagyon jó példa arra, hogy önállóban meg tudták oldani, előbb volt, igaz, az ott élő nemzetenként és vallásonként közös, külön központi közgyűjteményük, tehát ugye a Batyáneum a katolikus nemzeti könyvtár Erdélybe, a Teleki Téka, a Marosvásárhelyt a kálvinista, és a Bruckenthal pedig a luterán nemzeti könyvtár és múzeum, hogyha tetszik. És hát ugye az Aranka Györgyék nagyon törekedtek arra, hogy egy saját tudományos intézményt is létrehozzanak, amit aztán nem engedélyezett a Habsburg udvar, hiába kezdeményezte már 1842-ben Gróf Mikó Imre, ugye a Erdélyi Tudományos Akadémia létrejöttét, majd csak 1858-ban engedték az Erdélyi Múzeum Egyesület megalapítását. Most a magyar ügyekre térve tehát nagyon érdekes dolog az, hogy ki akar szervezni és ki alapíthat. Tehát ahhoz mindenképpen kellett egy császári hozzájárulás, hogy nemzeti könyvtárat alapítson, mondjuk Széchenyi Ferenc, akkor ugye a királyság könyvtár a Bibliotheca Regnicolaris, vagy hogyha valaki akadémiát akar alapítani. Többször szóba is kerül az, hogy a Teleki család tagjai már Széchenyi előtt is nagyon szerettek volna akadémiát alapítani. Hogyha megnézik Fábri Anna kiváló monográfiáját, a Teleki László, tehát a 19. század közepén élt Teleki László neveltetéséről, akinek ugye a Teleki József a mi könyvtárunk alapítója volt az apja, és a Teleki László a nagy könyvgyűjtő, a nagyapja. Abban a monográfiában Fábri Anna meg is írja, hogy a Teleki József gyermekkorában, már 10 évesen kvázi játékból akadémia tervezetet készített, de ugye nem jutott el odáig, hogy egy engedélyezési eljárás legyen. Széchenyi István pedig már megtehette Stefiként, hogy egy bejelentést tesz ugye a 1803. november 3-án, amihez lelkesen csatlakoztak nem csak Kári György és Vajádám, hanem a többi Andrássy György, és hát ugye aztán a többi arisztokráta is, és aztán ugye nagyon sokan még a országban. Tehát van egy ilyen, hogy mibe illeszkedik, milyen sorba az akadémia, a könyvtár megalapítása. Ugye egy nagyon érdekes kérdés, hogy egy egyetem vagy egy akadémia könyvtára van előbb, vagy maga az intézmény. És vajon az intézményt, amikor létrehozzák mondjuk egy kutatási célra, egy oktatási célra, akkor a könyvtárat ennek a célnak állítják össze, hiszen ugye ez a tudományos információ ellátása, akkor nem így hívták, tehát könyvtárat kell alapítani, nagyon is alá tudta támasztani a célokat, vagy esetleg akadályozni a célok megvalósulását. Vagy fordítva van egy könyvtáram, és azt mondom, hogy hát ez ilyen profilú, akkor ilyen jellegű kutatásokat fogok végezni. Ugye az akadémia alapítása nagyon erősen összefonódott, és ugye törvényileg már 1790-től kezdve, amikor ugye a magyar nyelv ugye az országgyűlésre került. Ugyan sok minden nem történt a következő évtizedekben, már jogilag a háttérben rengeteg minden történt, tehát egy magyar tudományos akadémiát akartak létrehozni, magyar tudós társaságot, amelynek a központi célja a magyar nyelv és irodalom védelme, illetve a magyar nyelvűség megteremtése. Az akadémia korai történetében ez egy nagyon határozott cél is volt, ugye részben fordítási irodalommal, részben pedig hát szóalkotás és szótáralkotási folyamatokkal. Na most ugyanakkor a korszaknak pedig volt egy kornis 1927-ben azt mondja, új humanista jellege, magyarán szólva nagyon határozottan igény volt, és ezt elcsépelt manapság a politika miatt, hogy társadalmi igény, de valóban igény volt arra, hogy ne csak humani órákból álljon a tudomány, hanem legyen egy jelentős műszaki tudomány, legyen egy jelentős természettudomány, és ráadásul ez magyar nyelven legyen. És ugye azok, akik ugye feltámadó Anglia imádat, ugye Széchenyiben is megvolt ez, nagyon erősen ezt az oldalt erősítette, és ugyan az 1770-es évektől jelentek meg magyar nyelvű művek bábaságról, útépítésről, stb. Különböző disziplinákból, de igazából ennek komoly tudományos nyelve magyarul még nem volt. És viszont valóban volt egy igény a természettudományok iránt. Nagyon érdekes az, hogy az a család, aki végül is 1826. március 17-én felajánlotta a könyvtárát a Magyar Tudós Társaság céljaira, ugye Teleki József személyébe, aki aztán az akadémia első elnöke lett, nyelvész és történész, Ugye már előtte, az előző generációkban is módszeresen készült arra, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy majd egy tudóstársaság könyvtára lesz az ő könyvtáruk. A legutóbbi, mondjuk 10 évben külön alkalmazott az akadémia könyvtára olyan kutatókat, akik az alapító állományt elemzik. Sorra jelentek meg a tanulmányaik, vegytan, botanika, a különböző természettudományos része itt mutatták be ennek az alapító könyvtárnak. Tehát hiába volt nyelvész, történész, akár Teleki László, akár Teleki József, és nem volt természettudományos tevékenységük. Igaz, hogy az ő nagyapja, ugye Teleki József a koronaőr, aki Bernoullival, a matematikussal volt nagyon jó barátságban, már jelentősen a természettudományok irányába fordult, és valóban a könyvanyag is úgy látszik, hogy Teleki József, az ő testvére, Teleki Ádám, akinek Kolozsvárt volt a könyvtára, és részben a Mária lányán keresztül egyébként Pestre kerültek a könyvei, és bekerültek aztán az akadémiára, már volt egy ilyen jellegű rétege a könyvtárnak. De természetesen az akadémia első alapszabálya nem említi ezt a tevékenységét az akadémiának, és a könyvtár anyaga is tulajdonképpen kevéssé volt használva.
Tehát az, hogy valaki saját magának gyűjt egy könyvtárat, egy tudós ember a saját érdeklődési körének megfelelően, de más dolog az, hogy amikor azt mondja, hogy én a köznek akarom, tehát én ezt meg akarom osztani.
Igen, így van, ez nagyon fontos, hogy én úgy látom jelen pillanatban, hogy a Teleki család készült arra, hogy egy közhasználatú könyvtárat hoz létre, ráadásul szerintem irányítani is akarta a tudós társaság kutatói profilját. A Teleki László, ugye ő az, aki 1764-ben született, és 1821-ben halt meg, tehát az első elnökünk apja, ő 1806-ban egy pályázatot írt ki arra, hogy ki hogy gondolja a magyar tudós társaság létrehozását. 12 pályázó volt, egyet ismerünk a nyomtatásra, és megjelent Fejér Györgyé. Fejér György például úgy képzelte el, hogy már van nemzeti könyvtár, Nemzeti Múzeum és Könyvtár, van egy élénk kiadói élet Pesten és Budán, tehát nem kell az akadémiának külön kiadó és külön könyvtár, hanem hogyha tetszik, ezeken a kiadókon keresztül lépjen be az akadémia a nemzetközi tudományos világba, vagy ha fordítani akarnak, akkor majd a kiadók kiadják. Könyvtárra pedig azért nincsen szükség külön, mert a Pesti Egyetemi Könyvtár ugye akkor már Pesten volt. Ráadásul a II. József-féle rendfeloszlatáskor nagyon meggazdagodott ez a könyvtár, hiszen első lépésben válogatotta a rendeknek a könyvanyagából. 1802-ben ugye létrejött a Széchenyi Könyvtár tulajdonképpen, amit majd úgy hívunk, ugye 1808-tal a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára, tehát nem kell külön könyvtár. A Teleki László 1810-ben adta ki német nyelven az ő tervezetét, tehát már meg akarta ismertetni az ő elképzeléseit a bécsi értelmiséggel, udvari értelmiséggel, és hát nyilván az udvarral. Ő határozottan azon a véleményen volt, hogy kell székház, önálló adminisztráció, önálló nagy könyvtár, és ezt már ő tudta, hogy a saját könyvtárukat fogja erre a célra felajánlani, és egy nagyon erős kiadót akart, és egy nagyon határozott, főleg természettudományi és műszaki művek magyar fordítási programját akarta megvalósítani. Ez a tervezet, ez egy nagyon érdekes tervezet ilyen szempontból. Ugye ő 21-ben meghalt, majd csak 25 novemberében volt a Széchenyi István felajánlás, és akkor 26-ban a Teleki könyvtár így lett elvileg ugye az akadémia könyvtár, de nem volt hely, maradt ott, ahol volt ugye a Szervita téri házba, és majd utána a Trattner házba költözött 844-ben, és 1865-ben lett kész a székháza az akadémiának, és akkor annak a földszintjén, a mai akadémiai klub területére költözött a könyvtár. Tehát egy nagyon érdekes dolog, független attól, hogy az akadémia az elinduló tevékenységét még majd sokáig nem szentelte a természet és műszaki tudományos érdeklődésnek, ugye az első ilyen akadémikus majd 50-es Lórán lesz, mégis a könyvanyag készen állt tulajdonképpen 1830 körül arra, hogy akár ilyen jellegű kutatásokat is végezzenek. Nem beszélve a Batthyány, Rohonczi és Kisbéri Batthyány könyvtár bekerülésére, ugye ott a Batthyányiak nagyon erős bánya művelési érdeklődésű, sőt, hajózási szakirodalom, de nagyon komoly ilyen jellegű irodalom került be a Batthyány Aktól akkor az akadémiára. Tehát nagyjából így volt az alapítás, és hát utána pedig valóban a folyamat közben én úgy fogalmazom, talán kicsit patetikusan, hogy megszületett az akadémiai eszme. Az akadémiai eszme azt jelentette, hogy lelkesedtek az egyszerű emberek is, hogy nekik Magyar Tudományos Akadémiájuk van, és valóban egy egyébként a megelőző tervezetekben már 1790-ben ugye Révai Miklósnak ismert egy latin nyelvű plánuma. Ő például határozottan azt mondja a könyvtárra is és a kiadóra is, hogy majd fölajánlják, akiknek sok van, és egyébként is a hazafias szívisek, tehát ő már a polgárságra gondolt, és nem elsődlegesen a nemességre, a hazafias vagy honpolgárok majd fogják támogatni, és így is lett, hiszen az akadémia székháza is közakadásból épült, és valóban folyamatosan áramlott be a ajándékkönyvanyag az akadémiára, lényegében tulajdonképpen a mai napig, hiszen ma is, hát most már egy kicsit más szándékkal is, tehát a jelentős tudósok, miután ma már a könyv egy kicsit a következő generáció számára útban van a lakásba, ezért a szakkönyvtárak kötős mértékbe kerülnek az akadémiára, de hát az olyan szép példa, ugye a rozsondai házaspár vásárolt az akadémiának egy régi nyomtatványgyűjteményt, ez is mutatja, hogy ez az akadémiai eszmének az ilyen jellegű támogatása tulajdonképpen a mai napig élő, és az akadémia története tulajdonképpen folyamatosan a könyvtár története az akadémiának juttatott ajándékok története.
Gyűjtemények kerültek be folyamatosan a könyvtár anyagába. Volt valami válogatási szempont, vagy valami szelekció, vagy egyszerűen elfogadták azt, amit kapnak, vagy pedig volt az, aki vigyázta, hogy azért itt tartalmában egy olyan az akadémiához méltó anyag gyűjön össze.
Hát ugye ez a mai napig is élő vita, de a kezdetekben is élő vita volt. Toldi Ferenc, ugye az első könyvtárról például nem nagyon szerette a Batthyányi könyvtárat, pontosan azért, mert ő alapvetően nyelv és irodalomba gondolkodott. De hogyha nyelvbe, irodalomba és történetbe gondolkodunk, akkor ha meggondoljuk, minden ide való, hiszen hogyha nem is tudományos, de forrás. Tehát a nyelvnek vannak olyan rétegei, ami nem a tudományos művekből vizsgálható elsődlegesen. De volt egy olyan fajta tervezettség, különösen a vásárlásoknál, amikor egy arisztokrata mondjuk vásárol a magának is azzal az intencióval, azzal a szándékkal, hogy majd az akadémiájé lesz. Azt, hogy például nekünk van ma egy régi magyar kódex gyűjteményünk, ez kifejezetten mutatja azt, hogy a magyar nyelvemlékeket az akadémia, illetve az akadémiának adományozók határozottan azért is szerezték meg, hogy legyen egy központi gyűjteménye ennek. Ugyanígy azzal, hát annál is inkább, mert ugye az első hivatalnokok is, ugye Toldi Ferencet Toldi Ferencnek hívják, de mégiscsak Schedel, tehát rengeteg német anyanyelvű tisztségviselő volt, és pontosan tudták, hogy a magyar kultúra az nem csak magyar, hanem jelentős mértékben legalábbis 19. századig latin és német, ugye? Tehát természetes dolog volt az, hogy szinte mindent elfogadtak. Hadd jegyezzem meg rögtön, hogy ugyan a Teleki család az alapító okiratba kikötötte, hogy tartsák egyben a gyűjteményt, ezt nem respektálták. Tehát már a székházba költözéskor, 1865-ben is tematikus szétrakták a könyveket, méret szerint, ahogy a könyvtárosok szokták, és bizony a 19. század második felébe a duplumokat, tehát a másodpéldányokat elkezdték eladni. És abból is, ugye, jövedelemhez jutott az akadémia, vagy meghagyták a könyvtárba, vagy nem, de ma bizony, és most azt mondjuk, hogy sajnos, számos könyvtárba találkozunk Teleki alapítványi bélyegzős könyvekkel, amit nem lopott el senki, hanem eladta az akadémia. Egyébként az Országos Széchenyi Könyvtárból is ugyanezt csinál. A Széchenyi Ferenc könyveit lehetett venni a 19. század második felében magángyűjtőknek, aztán elkerültek szerte a világba ezek a gyűjtemények. Tehát általában befogadják, de már a 19. század vége felé az már könyvtári alapszabály volt, hogy duplumokat nem gyűjtünk, akkor tartjuk meg, hogyha a maga a példány története annyira jelentős, tehát nyilvánvaló, hogyha van egy ősnyomtatványom, amelyik mondjuk egy neves magyar művelődéstörténeti szereplőnek a példánya volt, és be is írta a nevét, ettől már akkor se szabadult meg az akadémia, ma már tilos is, hiszen 1850 előtt nincs apasztás, 1850 előtti dokumentumokban, tehát muzeális jellegű állomány, de ma is, ahogy bekerülnek a tudós hagyatékok, bizony készítünk róla egy jegyzéket, ezzel dokumentáljuk a tudós tudományos és kulturális horizontját, és csak a nekünk meg nem lévő, tehát a könyvtárnak meg nem lévő könyveket tartjuk meg.
Ugye a 200 év alatt nagyon-nagyon sok minden történt a magyar történelemben. Gondolom, hogy ez nyomot hagyott a könyvtár életében is.
Igen. Hát ugye először is ugye a korai időben az akadémiának írók is tagjai voltak. Ennek is köszönhető talán az, hogy a 19. századi nagy irodalmi alakok jelentős kézirat állománya került ide. Itt van, az akadémia rendszeresen ír ki irodalmi és történeti vagy nyelvi pályázatokat, a pályaműveket is megőrizte, akkor is, hogyha nem nyertes és nem jelent meg nyomtatásba, és így tulajdonképpen a kézirattára az akadémiának ma az egyik legjelentősebb az országban, közel 400 irodalmi és tudós hagyaték van nálunk, Vörösmarty, Arany, Madács Imre, Kosztolányi, Szabó Lőrinc, Pilinszky, I.S. Gyula, tehát nagyon sok jelentős irodalmi alakunknak a kézirat hagyatéka található meg nálunk, és hát rengeteg tudós hagyaték. Alapvetően humán tudósok, de vannak egyébként természettudósoktól is hagyatékaink. Ez az egyik dolog. A másik, hogy hát voltak ugye a világégések. Azt mondjuk, hogy nagy szerencsére nagyon minimális az a veszteség, ami érte a II. Világháborúban alapvetően talált érte ugye az épületet. Akkor egy része a korábbi levéltári anyagnak és minimálisan a könyvanyag sérült, de azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az állomány építése olyan értelemben folyamatos, hogy nem volt semmiféle olyan kataklizma. Ilyen szemben egyébként a magyar nagykönyvtárak eléggé szerencsés helyzetben vannak. Hát természetesen folyamatos probléma volt, hogy kinőtte nagyon gyorsan a székházat a gyűjtemény, és ráadásul hát ugye át kellett szervezni a könyvtárat, miután a különböző típusú dokumentum típusok önálló gyűjteményé nőtték ki magukat, és hát persze azzal, hogy a II. Világháború után egy új típusú akadémiát hoztak létre, immáron kutatóintézetekkel, és kezdetben az akadémia könyvtára ténylegesen központi könyvtárként funkcionált, tehát szoros kapcsolatot ápolta az intézeti könyvtárakkal. Ma ez teljesen formális, annál is inkább egy jogilag önálló intézményrendszerhez tartozik, de ez azt jelenti, hogy az akadémia könyvtára, amit ma annak hívunk, meg tudta őrizni tulajdonképpen a nagyon erős humán orientációs jellegét, mert a nem humán tudományos anyagot, amikor már számottevő könyvtári fejlesztések voltak, azt az intézeti könyvtárakba fejlesztettek, ezek pedig ugye jelen pillanatban a ma Hunrennek nevezett kutatói hálózat intézetei használatában vannak, ugye ki a könyvezem, most még folyik a vita, de egyébként mindenképpen ott használják közvetlenül ezeket a gyűjteményeket. Tehát ilyen értelemben a történelem nyomot hagyott a könyvtárom, de megmaradt neki a magyar nyelv, irodalom, irodalomelmélet, filozófia és klasszika filológia profilja.
És az, hogy ideológiaik olyan különböző korszakok értünk meg a történelemben, ez nem hagyott nyomot?
Igazából nem. Ugye a közgyűjtemény, hogyha kellő higgadsággal bír a változások korába a vezetője, akkor tulajdonképpen egy egyensúlyozó erő mindig is a történelemben. Természetesen vannak olyan szándékok, amikor egy emlékezet teljességet akarnak eltörölni. Gondoljunk például a szarajevói, a bosnyák nemzeti könyvtár fölégetésére szándékosan, a szerbek által, a bosnyák levéltár elég a horvátok által, vagy mondjuk a Securitate, tehát a román titkosszolgálat, a Ceausescu bukásakor a bukaresti egyetemi könyvtárat lángszorókkal felégette, mondvá, hogy a felforgató eszmék ezeknek a könyvtáraknak köszönhetők, de igazából azt tudom mondani, hogy inkább rétegződött. És ráadásul az akadémia könyvtárát sosem akarták komolyan egyik politikai erő részéről se purifikálni, tehát megtisztítani. Az Nemzeti Könyvtárban volt ilyen. A szovjet uralom kezdetén Fitz József nagyon komoly életveszélybe is volt, mert nem engedte a kommunista ellenes és fasiszta irodalmat kiemelni a könyvtár állományából. Ugye kompromisszumképpen a második háború után létrejöttek az zárt gyűjtemények, amelyeknek anyagát csak vezetői engedéllyel lehetett kutatni, de hál' Istennek ezek megmaradtak, és hát a mai napig is. Ugye ma meg már kutathatók. Sőt, ugye egy nagyon fontos dolog az, hogy mi nagyon büszkék vagyunk a digitális állományunkra.
Mielőtt még ide térnénk, ugye a digitális állományra, nagyon megváltozott az embereknek a könyvhöz való viszonya, míg a tudósoknak is a könyvhöz való viszonya, mert számítógépen keresztül, tehát a világhálón mindenféle forráshoz, akár a kutatáshoz hozzá lehet férni. Könyvtár számára, tehát az a változás, ami az internettel belépett az emberek életében, ez a könyvtárban milyen változást hozott, vagy hozott egyáltalán változást, vagy milyen feladatokat jelent a könyvtár számára ez?
Természetes dolog, hogy a könyvtárak is alkalmazkodtak ehhez. Azért szeretném, hogyha el is hangzana, hogy téveszmében élnek a politikai döntéshozók is, és a társadalom nagyobb része. Ma az európai összkönyvtári digitalizált mennyiség az az európai nyomtatott, tehát nem kéziratos, nyomtatott világnak a 20%-át nem éri el. Tehát az, hogy minden ott van a világhálón, ez messze nem igaz. Magyarország tekintetében ez 10% körül mozog, és ne feledjük el, hogy a magyar kultúra a 19. század végéig mindenképpen többségében kéziratos kultúra, nem csak levéltári, hanem kézirattári anyag is, és ennek 2-3%-a érhető el a világhálón. Tehát a könyvtárak egyrészt ugye úgy építik a digitális gyűjteményeiket, az Akadémia Könyvtár is, hogy digitalizálja a saját állományát, illetve gyűjti digitálisan azokat a dokumentumokat, amelyek a saját profiljába tartoznak. De ráadásul az Akadémia Könyvtárának van két közfeladata, amit a törvény, tehát a parlament ide adott. Az egyik a Magyar Tudományos Művek Tára, ugye ez egy bibliográfiai adatbázis, és mögötte épül a bibliográfiai tételeknek a digitális másolata. Ez azt jelenti, hogy ma körülbelül olyan 40 millió oldal férhető hozzá a tudományos irodalomból, tehát Akadémia Könyvtár ilyen tervezett gyarapítás csak tudományos irodalomra végez, tehát nem gyűjtjük például a napilapok vagy a képeslapoknak a digitális másolatait, a tudományos szövegeket. Ezt bárhonnan a világból gyűjtjük, és kortól függetlenül, tehát a 18. században egy magyar ember által Londonba publikált könyv ugyanúgy digitálisan szívesen látott nálunk, mint a frissen, csak digitálisan létező dokumentum. És a könyvtár valóban a fizikai látogatottság az csökken a könyvtárakban, de kétfajta irányba tud nyitni ebbe. Egyrészt a kutatástámogatást úgy tudja megoldani, hogy maga is digitális előfizetéseket végez. Ugye ez a másik közfeladatunk, hogy az egész ország számára az Akadémia Könyvtár vásárolja a tudományos digitális tartalmakat. Kórházaknak, a laktanyáknak, az egyetemeknek, mindenkinek itt lévő programiroda vásárol a világban. Nem mi döntjük el, hogy kinek mi kell, azt mindig helyben döntik el, de mi vásároljuk. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 200 millió könyvet fizetünk elő egy évbe az ország számára, és olyan 70 ezer féle folyóiratot digitálisan. Tehát ez egy nagyon jelentős dolog, és valóban adhat egy olyan benyomás, hogy minden elérhető a világhálón. A másik szempont, ugye az állományvédelmi digitalizálás, hogy a kiemelten védett anyagot fizikailag ne kelljen használni, illetve a digitálisan még nem elérhető tartalmakat digitalizáljuk. Ennek két célja van. Egyrészt, hogy használják, ne felejtődjék el. Másrészt pedig ugye a legfrissebb korszaknak a mesterséges intelligencia tanítás az egyik nagy feladata. Nem mindegy, hogy a mesterséges intelligencia hogyan tanul és mit tanul. Jelen pillanatban a mesterséges intelligencia tudása a ezzel foglalkozók szerint 75-80%-ba nem ellenőrzött adaton nyugszik. Az internetes csecsegés csacsogásnak a alapján tanul. Ez nem azt jelenti, hogy ezek utaságok, csak nem ellenőrzött ismeret. A könyvtári világ úgy a leíró adataiba, ezt ugye mi metaadatnak hívjuk, ellenőrzött, másrészt pedig a tudományos szövegeknek a digitalizálásával tudnak létrehozni már a nyelvészek és az informatikai fejlesztők olyan magyar nyelvi tudományos modellt, amit meg kell tanulnia természetesen a mesterséges intelligenciának. Ha tetszik, újra a reformkorba vagyunk, és a magyar nyelv fennmaradásának a védelme ilyen értelme egy közös feladat, és a bázis mindenképpen a közgyűjteményekben van, hiszen a levéltár is nagyon fontos ebben a kérdésben, és természetesen a múzeumok is, hiszen a mesterséges intelligencia nem csak szót tanul, hanem képet is tanul, és hát ugye ez a világ pedig alapvetően a múzeumokba került megőrzésre.
Ugye 200 évről beszélünk, mennyiben változott a feladata, gondolom, hogy nem, de a tevékenység lehetősége?
A feladat, hogyha nagyon könyvtárdemagóg akarok lenni, nem általában tőlem egyébként, de az ókor óta nem változott. Tehát fel kell tárnunk a dokumentumokat, azokat meg kell szerezni, azokat le kell írni, és különböző közönségnek rendelkezésre kell bocsátani, és ne feledjünk el a tudomány népszerűsítési feladatról, hiszen a könyvtárnak ebben is jelentős szerepe van, és a mai akadémiának pedig a stratégiai célja. Tehát ilyen értelemben a feladat nem változott. Folyamatosan tanulni kell, de én meggyőződéssel vallom azt, hogy a közgyűjteményi világnak a információs technológiák által diktált változás sebességét lassítaniuk kell. Ez szerintem a emberiségnek is érdeke, a társadalomnak egyértelműen érdeke, tehát nem változik úgy a társadalom, az igényei abszolút nem, és a gondolkodása meg pláne nem, ahogy az információs technológia változik. Nyilvánvaló, mert ez egy zseniális dolog, amit kitaláltak, nyilvánvaló ez egy nagyon profitábilis, tehát nagyon sok hasznot hoz annak, aki ebből él, nyilvánvaló. Tehát őnekik érdekük ez a gyorsított tempójú változássor, de ez sem egyes emberek, sem a társadalom,